Ó, segíts, Jézus, te fény vagy és élet! Nézd, jön az éjszaka, nő a sötét! Felvonul ellenem, bár merre térek! Rám az a félelmes zor cseregét! Nézd, hogyan tervezi már örök vesztem! Új meg új cselt kohol, hogy rabul ejtsen! Új meg új cselt kohol, hogy rabul ejtsen! Ó, segíts győzni, ha bűnöm feltámad, s érzem magamban az indulatot. Mást nem is látok, csupán vétkes vágyat. Nincs ember bűnösebb, mint én vagyok. Ébresz a szívemben mély igaz szégyent. Bűnt vágyat mosson e szent tiszta véred. Bűnt vágyat mosson e szent tiszta véred. Ó, segíts győzni, hogy rád hagyjam utam. Csak neked hódoljon szív akarat, úgy várjam hangodat lent porba hultan. Kész legyen szívem, ha hív a szavad, önmagam számára hadd halljak én meg. Cselt a sátán, s mint a te angyalod jár ide lent. Jöjj akkor, mesterem, és ne hagyj árván, láss az nem, mi a bűn, mi a szent. Lelkem vezérlő szent lélek, úgy várlak. Ó, segíts nélküled megcsalanászat! Ó, segíts nélküled megcsalanászat! Ó, segíts győzni, hogy őrt álljak ébren, hiszen a gyűrítő nem szunnyad szem. Támogasd, hallg, imám, ott fenn az égben, ígérted szó szólom, védőm leszel. Ébresz fel engem, ha elnyom az álom, gyerült híven az őrhelyen állnom, gyerült híven az őrhelyen állnom. Ó, segíts győzni, ha szétfoszlik minden, csak pornak semminek látom magam. Már erőm kérni és esteni sincsen.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Urunk, hatalmas Istenünk, köszönjük, hogy tudjuk, Te mindenkinél hatalmasabb vagy, felségesebb, Te szent vagy, semmi senki nem érhet föl a Te személyedhez. Urunk, Te csodákat teszel, és hatalmas vagy szeretetedben és irgalmasságodban. Uram, köszönöm Neked a mai nap bátorító igéit, hogy mi jöhetünk hozzád, és megláthatunk Téged lelkünkkel már itt a földön, mert ahol Te, Úr Jézus, megjelensz, ott élet van, és Te hívsz bennünket, jöjjünk hozzád, hogy ígyunk az élet vizének forrásából, hogy a Te életed, a lélek ereje áradjon szét a mi szívünkben, lelkünkben, egész életünkben. Kérlek, Uram, légy itt közöttünk, és Te szólj hozzánk. Hallgass meg minket kegyelmesen, Te, aki látod minden szükségünket, hiányunkat. Uram, add meg nekünk, amire szükségünk van, kérünk. Amen. Isten igéjét olvasom Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írt leveléből, a 6. fejezetből. A 10. verstől a következőképpen hangzik Isten igéje. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliumának hirdetésére. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, mely az Isten beszéde. Amen. Testvérek, ezt nem írtam le, mert nem kellett leírnom, hogy az első iga, amit életemben kaptam, és azon kívül nem is volt máskor soha kitűnő a bizonyítványom, első elemiben, akkor még egyházi iskola volt, és akiknek jó volt a bizonyítványa, kaptak egy igéslapot. És ez volt rá nyomtatva, erősödjetek meg az Úrban, és egy szép csokor virág volt rajta. Nem nagyon értettem, de édesanyám felszegezte az ágyam mellé, vagy fölé a falra. Úgyhogy ezt meg tudtam tanulni, mert sokszor rá kellett nézni. Szeretném mondani, hogy van jelentősége akkor is, hogyha az ember évtizedeken keresztül nem tud vele mit kezdeni. Harc nélkül nincs győzelem. És szeretném mondani, testvérek, mindenki harcol, csak kérdés, hogy mivel és mi ellen, vagy ki ellen. Mert ugye sokszor mondják, hogy igen, hát ha mi Isten szerint akarunk élni, akkor mennyi mindenről le kell mondani, és ez mekkora harc. És ne gondoljátok, hogy akik belevetik magukat az aftos életbe, azok nem állandóan harcolnak. Csak mi békességre jutunk, ők meg szenvednek és kínlódnak. Ez a különbség a kettő között, de ebben a világban mindenki harcol. Ráadásul mi azért, hogy az Úr egyre nagyobb legyen az életünkben, akik meg ebben a világban ennek a rendje szerint harcolnak, hogy ők legyenek egyre nagyobbak. Míg a mi harcunkban és a győzelemhez az Úr ereje kell, addig ők erőlködnek, ők is kapnak erőt, de a saját erejük is szinte a végkimerülésig kínozza és szenveszti őket. A délelőtti együtt gondolkozásnak és beszélgetésnek a témája, öltsétek tehát magatokra az Isten fegyverzetét. És ma a hangsúly, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen van, és a hangsúly, hogy lássuk meg az ellenségnek a jellemvonását, hogy mi is az, ami a mi ellenségünkre olyan nagyon jellemző. Majdnem mindig szoktam valami házi feladatot adni, nem biztos, de úgy emlékszem, hogy sokszor adok házi feladatot, de a vége felé valamikor. Én most szeretném, hogyha otthon, mondjuk egy héten át, naponta egyszer, amikor több idő van, este vagy reggel, hát sokan vagyunk nyugdíjasok, végigolvasnám mindenki az Efezusi levelet. Nemrégen tanultam, áttételesen András mondta el, hogy a fiatalok között szolgált, nem tudom a nevét, Grendorf Péternek a veje, majd segítek nekem, aki anglikán lelkész. Biatorbágyon lakik. Igen, Garádi Péternek a veje. Hogy ő azt mondta, hogy jó az, hogy fejezetek meg versek vannak a Bibliában, de most ne vegyétek figyelembe, mondta a fiataloknak, hanem úgy egy lélegzetre olvassátok végig. Valamelyik könyvet ajánlotta nekik. Hát most nézhetjük a fejezetet, de megmondom, hogy miért, és valamit szeretnék is elöljáróban elolvasni, hogy azt az üzenetet, amit itt a lelki fegyverzetről fogunk hallani és beszélgetni róla, értsük meg a nagy összefüggéseket, amelyeket már a levél legelején Pál apostol közöl, mert sokkal jobban megértjük a helyzetünket ebben a világban, és azt, hogy mi Istennek a szándéka. Az első fejezet 3. versétől: áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáltott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Ezt azért olvasom föl elsősorban, mert minden ige hirdetését Zimányi Józsi bácsi ezzel kezdte. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden lelki áldásával a mennyekben a Krisztusban, így fogalmazta meg. És ahogy olvastam, készülve erre a szolgálatra, valahogyan Isten elém adta Józsi bácsinak a személyiségét. Ugye, de fontos hozzá persze, hogy ez a kiválasztás Krisztusban történik. Tehát kik Isten választottai, akik Krisztusban vannak, mert benne van a mi kiválasztottságunk. Ő benne kiválasztott minket magának, a saját maga számára választott ki bennünket Isten. Mikor? A világ teremtése előtt. És hát ezen el kell gondolkoznunk, hogy milyen messzire nyúlik vissza Istennek a terve, és amiről mi hosszú időn keresztül semmit nem tudhattunk, mert az emberek általában beszélnek Istenről, nem mondom, hogy az élő Istenről, de az embereknek a tudatában van Isten fogalom, és hogy a sátánról, ördögről beszélnek-e, ijeszgetnek vele, anélkül, hogy komolyan vennék a régi időben, ma már nem ijeszgetnek vele, mert ma nincs. Hát az a kérdés, hogy valami, ami örök, az megszűnhet-e. Itt mindahányan vagyunk, mindegyikünknek van örök léte. Mi szünteti meg az örök létünket? Hangosan. Semmi. Tehát a halál se szünteti meg azt, hogy mi örökké vagyunk. Az izgalmas kérdés mindig újra az, hogy de amikor befejeződik a földi élet, hol lesz az, hogy én vagyok? És azt gondolom, hogy erről sokat hallunk, és nem baj, hogy sokat hallunk róla, hogyha most abban, aki vagyok, benne van az életem, belegyökerezik, akkor amikor befejeződik, akkor is benne, vele és általa lesz életem. Fájdalmas dolog, és nem túl sokat majd azért rátérünk a sátánnak a személyére, beszél róla az Úr, de ez egy döbbenetes dolog, hogy ő akkor Isten tudta és közölte is apostolával mindazt, amit nekünk tudnunk kell. Tehát, hogy valamit előre határozott el, hogy fiaivá fogad, vagyis nem természetes, hogy minden ember Isten gyermeke. Mert a gonosz hatalma akkor már létező hatalom volt. Az Isten ellen fellázadt hatalom. Fiaivá fogadott minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint. Mire? Hogy magasztaljuk dicsőséges hatalmát. Most ezt a részt nem veszem tovább, mert nem ez a fő feladatom. Mégis úgy gondolom, hogy jó erre gondolni egész idő alatt, amíg hallgatjuk ezeket a igéket, meg az összes többit is, hogy van rendeltetése, van célja a mi életünknek. Hogy ami nem feltétlenül a szavaink csupán, hanem hogy valami módon az életünkből sugározzon egy Isten magasztalás, egy Isten dicsőítés. Tehát, hogy ne nekünk, Uram, ne nekünk, nyilván nem véletlenül kaptam pár hónappal ezelőtt az Úrtól ezt az igét, ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget. Mert a hajlam, hogy magamnak szerezzek, az természetes, mert ezzel a természettel születtem, hogy bennem van, hogy magamnak akarok dicsőséget. És Istennek a kegyelmes szeretete, hogy amikor valamire szükségünk van, akkor adja azt az igét, amire szükségünk van. Azt, hogy ne nekünk, Uram, ne nekünk, itt egyes szám első személyben mondtam el újra és újra, ne nekem, Uram, ne nekem, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget. És az a gyümölcse egyébként, hogy amikor ezt megértjük, hogy Isten mit mond, akkor nagy békességünk van, örömünk van, és látjuk Isten dicsőségét, és életünk során sokszor vagyunk abban a helyzetben, hogy leborulunk Isten előtt imádkozni, és nem tudjuk megfogalmazni azokat a szavakat, amelyek ott vannak a lelkünkben, de ott vannak a lelkünkben, ami több, mint az én szókészletem arra, hogy Istennek a nagyságát valahogyan eljuttassam hozzá, elmondjam neki Istennek. Tehát itt ebben az igében, ez egy efezusi levélben, de most ebben a fejezet részben különösképpen is arról van szó, hogy az apostol elmondja nekünk azt, amit Isten rábízott, hogy tudnia kell ennek a világnak, az embereknek, hogy honnan van a gonosznak a hatalma. Hiszen mindig is foglalkoztatja az embereket ez a kérdés. Olvastam néhány írás magyarázatot, és valaki Epikúroszra utal, hogy már az ókori bölcs is, nyilván ő előtte is valaki megfogalmazta, hogy honnan van a gonosz, és valahogy az az érzés volt benne, hogy nem származhat minden Istentől. De ha Isten hatalmas, akkor miért nem vet véget a gonosz hatalmának? Ha Van hatalma és nem vett véget, akkor Isten rossz indulatú, írja ő. Ha szándéka van, de nincs hatalma hozzá, akkor erőtlen. Nem lehet válaszolni a kérdésre, de marad egy nyitott kérdés, de mégis honnan van a gonosz? És én azt szeretném mondani, hogy a Szentírásban minden le van írva róla, tehát nem kellene ezen kívül kutatni utána. Nekem került két olyan könyv, aztán selejteztük, és megsemmisítőbe kerültek ezek a könyvek, amik olyan színesen írják le, hogy milyen az ördög és mit csinál. Nem volt bennem félelem, csak egyszerűen azt éreztem, hogy van egy vonzása ennek a könyvnek, ha olvasom, hogy hagy tudjak még sokkal többet az ördögről, és mondjuk hívő emberként, aki beszélek is az Úrnak a dolgairól, hogy valahogy jobban meg tudjam mutatni az embereknek, hogy milyen az ördög. Ha valaki csak néha lapoz a televízióban és horror filmeket lát, akkor azért valami sejtése lehet ilyen jellegű könyvekről. Nem ezt kell tudni róla. Nem az, hogy minél színesebb legyen előttünk, hanem az, hogy két dolgot jegyezzünk meg. Borzalmas hatalom, rosszindulatú hatalom, Isten ellensége és az ember ellensége, és ellenségessé tesz bennünket Isten ellenségeivé, mert az ő uralma alatt jövünk erre a világra. Majd a jelleméről fogok beszélni, és egy picit majd próbáljuk meg, nekem is szükségem volt rá, hogy elolvassam újra ezt a szakaszt, hogy az összes jellemvonás megvan bennünk. Fegyverként használjuk azokat a jellemzőket, amik az ördögnek a jellemvonásai. Ez a, hogy Isten ellenségévé tesz bennünket, és ember ellenségévé tesz bennünket, tehát gondoljon mindenki arra a legerősebb szeretet kapcsolatra, amellyel rendelkezik emberileg, és arra, hogy mit csinál vele. Nem érthető? Tehát, hogy ellenségei leszünk egymásnak a szeretet kapcsolatban. A gyerekeinkkel való kapcsolatban, vagy a legerősebb kapcsolat a teremtés rendje szerint a házasság. Most nem gondolok arra feltétlenül, hogy verekednek az emberek, hanem csak arra, hogy jön egy harag valakivel szemben, akit nagyon-nagyon szeretek. Ha valaki nagyon csodálkozik, akkor lehet, hogy nem érti, hogy miről beszélek, testvérek, vagy... De ha értitek, akkor tudjátok, hogy az belénk van oltva. A sarkát mardossa az embernek. Ez a szomorú valósága életünknek, viszont nyilvánvalóan azért szerepel itt, hogy amikor mi vívjuk a harcunkat, akkor valahol észre kellene venni, hogy nem a sátáni fegyverzettel kellene harcolnunk, hogy amikor az első indulat elindul belőlünk, eszünkbe juthat, nem biztos, hogy eszünkbe jut, de eszünkbe juthat, hogy de hát miért akarok valakivel szembe állni és nyilván győzni, hiszen Isten azt mondja, hogy hát ez egy hiába való harc. És rá is jövünk. Minden emberellenes magatartásunk hiába való. Mert miközben esetenként győzünk, mert ha nekem van igazam és hangosabb vagyok, erőszakosabb vagyok, akkor azzal a jó lelkiismerettel megyek el, hogy most jól beolvastam neki, majd két perc múlva mérges vagyok, hogy még ezt, meg ezt, meg ezt nem vágtam a fejéhez. És nézzük a jellemvonásainkat, vagy a ördögnek a jellemvonásait. Ravasz. Sokszínű, kétszínű. Csábító. Rá akar venni valamire, és mi meg másokat. Hazudik. Az Isten dolgaival kapcsolatban is, meg a mindennapi élet dolgaival kapcsolatban is. Cselvető. Csapdákat állít elénk az úton. Sötét. És olyan sötétséget sugároz, hogy nem veszük észre a csapdákat. Rabszolgatartó. nagyon nagy hatalma van. Hatalmas és erős, mondja az ige. Kozmokratóresznek olvastam valahol, ami azt jelenti, hogy a kozmosznak az a hatalmassága. A ókori képet hoz ez elénk, tehát csillagok, egyebek meg vannak istenítve, tehát mintha isteni személy lenne. És csak az jutott eszembe, mikor ezekkel találkoztam, hogy milyen érdekes, hogy mennyire materialista volt az ókori ember. Mert isteni jelzőket adott csillagoknak, bálványoknak, hát olyan, mint mi. Akkor is, hogyha más bálványaink vannak, esetleg a csillagokat, meg a napot nem tartjuk annak. Vagy talán mégis. Tudnik, az ördög jellemvonásához tartozik az, hogy vagy letagadja magát, és még nem jött el az a kor Jézus visszajövetele előtt, amikor nyilvánosan fogják sokan imádni. Nincs messze ez se. Nem emlékszem rá, hogy kitől hallottam, de megbízható forrása volt. A régi időben Washingtonban nem tudom mennyi időnként reggeli áhítatot tartottak a különböző meghívott lelkipásztorok. És a sátánista egyháznak is egyszer egy ember tartott áhítatot. Tehát azt hiszem ez az Obama idejében volt. Tehát igazából minden vallás vallás. Hát de most még azért általában azt mondják, hogy nincs sátán, csak rossz van, és azzal etetik az embereket, hogy de hát az ember ember, és le tudja győzni a rosszat. Még van egy segítség ahhoz, hogyha mégse tudjuk legyőzni a rosszat, azt mondjuk a rosszra, hogy jó. És ez is az ördögtől van. Ugyanakkor eljön az a idő, amikor mindenhatónak gondolja magát, amit most fogok mondani, nem fogom most kifejteni, de sokszor hallunk róla, és szükséges is. De hát miért mennek az emberek, ha nem mindenhatónak hiszik, hiszen tanácstalanságukba elmennek olyan emberekhez, akik elmondják, hogy nekik olyan kapcsolatuk van a szellemvilággal, ahonnan minden tudás birtokában lehetnek, és tudnak segíteni az embereknek. Tehát a hite az embernek sokszor annyira bizonytalan, hogy teljesen odaadja a szívét, a lelkét a gonoszság erőinek. Talán van az egész felsorolásban egy különleges kifejezés, az, hogy mennyei magasságban vannak. Azt tudjuk a Bibliából, hogy a sátán a vádoló. Az azt jelenti, hogy amikor hatalmat vesz rajtam, és én neki engedelmeskedek, akkor oda mutat Istenre, hogy ő a tied, tehát nekem engedelmeskedik. Hát az, ugye hívő emberek vagyunk, akik régebb óta követjük az Úr Jézust, tehát a saját életünkre nézve is úgy gondolom, hogy amik elhangoznak, érdemes odafigyelni, mert persze nem merülünk el olyan mértékig. De sokszor tapasztalom hívő testvérekkel való beszélgetésben, hogy milyen mérhetetlenül erőtlenek tudnak lenni, nem fizikailag, hanem az Isten személyét illetően. Mert az az ördög szándéka, hogy az Isten felé ne legyen bizalmunk. El akarja venni az Istenbe vetett hitünket, és a hithez ilyenkor sokkal jobb a bizalom szót használni, mert elmondhatom, hogy hiszek, de nem teszem az kezébe az életemet, a gondjaimat. Akár azt, hogy megkísértettem. Akár azt, hogy én ebben buktam, vagy megbotlottam. Hiszen az Isten szeretete, hogy ő feltárja, azért vagyunk közösségben újra és újra, feltárja előttünk azt a tényt, hogy miben nem működik jól az életünk. Hogy miben nem, mit nem adtunk át az ő neki, hogy uralkodjon azok fölött, a dolgaink fölött, amit esetleg 5-10-20 évi Krisztus követés vagy követgetés során még mindig úgy érzek, hogy de ezt a kis területét az életemnek, a gondolataimnak, barátságomnak akárminek ezt nem adom föl, mert ettől én még hívő vagyok. De az ezt követő bizonytalanság meg megakadályozza azt, hogy én más dolgokat, amit különben szívesen Isten kezébe tennék, de azzal a bizonyossággal tegyem a kezébe, hogy te oldod meg nekem a gondjaimat, ott jó helyen van. Akár úgy lesz, ahogy én szeretném, akár nem. Mert nem minden történik úgy, hála legyen érte, hogy az történik, amit én szeretnék. És egy kis idő után sokszor rá is jövünk arra, hogy amit cselekedett Isten, bár egész más adott, másképp cselekedett, mint én kértem, de mégis nagy dolgokat cselekedett. És az ördögnek az eszköze az is, hogy ismeri a Bibliát. Közel 55 éve szolgálok lelkipásztorként egy év hiány, és már a mi újszövetségi professzorunk tanította nekünk, hogy amikor a nagy halászatról, a Péter, amikor Jézus feltámadása után halászni megy, 156, azt hiszem, a halaknak a száma, hogy valamikor, mondja Prőle, valamikor úgy gondolták, hogy annyi felekezet lesz a világon, de hát ennek már százszorosa van, mondja most is. És ezeknek a sok különböző keresztény közösségnek van sok olyan ága, része, olyan közösség, akik bizony olyan messze eltávolodtak Istennek az igéjétől, Jézusnak a személyétől, hogy nem lehet rá mondani, hogy ők keresztények lennének, hogy Krisztus követők lennének. És ugyanakkor azt is mondanám, hogy becsüljük meg azokat a keresztény közösségeket, akik lehet, hogy néhány vonásban a hívő életnek a tanításában másképpen gondolkoznak, mint mondjuk mi, de örüljünk annak, hogy Krisztusban egyek vagyunk. Mert az egy győzelem, amikor a testvérek egyetértésben tudnak lenni, közösen imádkozni különböző közösségek testvéreivel, és most nem fogom sorolni testvérek, hát itt akik vagytok, itt is vagy négy féle közösségből vagytok együtt. Hogy az ördög Isten ellensége és Jézus ellensége, kiváltképpen, hogy Jézus ellensége, azt mindjárt a Szentírás elején látjuk. A megkísértés története nagyon fontos történet a Szentírásban. Hogy ismeri az ördög a Bibliát, ismeri. És az Isten igéjéből idéz Jézusnak. És nekünk is idéz, megtetszik egy ige, jaj de jó. Tehát, hogy én Lutherre hivatkozom, az természetes, hiszen evangélikus lelkész vagyok, meg hát a reformáció egyházai hivatkoznak rá, de azért két dolgot tanultunk tőle. Az egyik az, hogy minden igét Jézus személyén keresztül értsünk meg. A másik pedig az, hogy nem lehet a Szentírásnak valamelyik igéjét kiemelni más igékkel szemben, hanem az egész Szentírást kell Krisztusban megérteni, hiszen Isten elsősorban róla szól, hozzánk, hogy örök életünk legyen is. Hát ez a legizgalmasabb kérdés, ez kellene minden ember legfontosabb kérdésének lenni. Nem az, hogy milyen a sátán, azt már tudja, csak még nem tudja, hogy az a sátán. Az a kérdés, hogy hova jutok, amikor befejeződik a földi életem. Mert az nem kétséges, hogy az emberek túlnyomó része a mennyországba fog jutni az ő elgondolása szerint. A Biblia szerint meg nem. És akkor nem jó az Isten, hanem mindenki lesz a mennyben. És ez egészen hívő életem kezdetén jöttem rá, hogy jaj, de jó, hogy nem lesz mindenki ott. Nem azért, mert nem szeretném, hogy az emberek üdvözüljenek. Hát viszi magával azt a sok tisztázatlan, rendezetlen szennyet, akkor az nem lesz mennyország. De a mennyország, mennyország lesz. Isten királyi uralma tökéletesen megvalósul. Előbb utaltam rá, hogy a gyülekezet közösségében, de most én arra gondolok, amikor egy gyülekezet gyülekezet, és tényleg közösség. A gyülekezet közössége az a hely, ahol mi egymás hite által épülünk. Együtt imádjuk Istent. Együtt kutatjuk az írásokat. nem egyforma szinten vagyunk, és nem azért nem vagyunk egyforma szinten, mert vannak nagyon hívők, meg nem nagyon hívők, hanem soha nem vagyunk egyenletes lelki magasságban, vagy ha tetszik a mélység szó jobb, olyan mély kapcsolatban az Úr Jézussal, hogy az mindig a legmasszívabb, a legbiztonságosabb lenne. Nem tudom, hogy nem kell jelentkezni, én is azt mondom, mint Eszter, nem kell jelentkezni, de csak kérdezném, hogy van-e mindenkinek imatársa? És erre valaki azt mondja, de hát én egyedül élek. De az nem ok, hogy ne legyen imatársunk. Valaki, akit fel tudok hívni, milyen jó, hogy telefonunk van, és akkor elmondjuk, hogy most ez a bajom. De ez már egy gyülekezet, két személyes gyülekezet, de lehet olyan, hogy sok gondunk van, vagy nagyon ránk szakad a nyomor. És ha van olyan gyülekezeti közösségünk, ez a legtöbb esetben valamelyik működő gyülekezetnek, tehát működő templomos gyülekezetnek még egy kisebb része, ahol tényleg éljük azt, hogy velünk van az Úr. Ahol nem az a gondolatok jönnek elő, bár azt gondolom, hogy egyre inkább a templomos gyülekezet is az élő gyülekezetek közé tartozik, hiszen nagyon, nagyon elmaradnak, statisztikát nem tudok, mert elfelejtem. Csak néha megnézem, hogy 10 évenként készítenek népszámlálást, és azt, hogy hány evangélikus van, református, katolikus, vagy nem tudom mennyi. Ha jól emlékszem, most 54% vállalta valamennyi keresztény egyházzal való kapcsolatot. 54%. A rendszerváltásnál több mint 90 volt. Tehát ez a jó világ, amit az emberek vártak, az megjött, és azt jelenti, hogy mondjuk, hát 30% fölött az emberek azt mondták, hát az nekünk nem kell. Addig kellett, mert amikor félelem van, akkor azért valahol, ha nincs is élő hit, de meg tudjuk szólítani Istent, és kérjük, hogy valamiben segítsen. Most már semmibe veszik Istennek a személyét. Tehát itt tart a kereszténység. Viszont a gyülekezet az a csoda, egy élő közösség. És az a, most mi 9 hónapja járunk egy kis gyülekezetbe, semmit nem tudtunk róluk, pedig közel vannak hozzánk, valamikor egyszer-kétszer voltam is közöttük, de hát nem voltunk tagjai a gyülekezetnek, igét hirdettem egyszer, meg korábban más ügyekben voltam náluk. Hát olyan nagy örömünk lett, hogy egy olyan család, az a néhány ember, aki összegyülekezik, minthogyha mindig is összetartoztunk volna. És azért fontos, mert a gyülekezet kis közösségének őrállóvá kell lenni a nagyobb közösség felé, de egymás felé is. Egy nagyon szép ünnep volt a múlt hónap elején a nyíregyházi nagytemplomban. Fiatal kollégának volt a lelkészavatása, és az a megtiszteltetésért mindig a püspök mellett áll egy teológiai tanár, meg valaki, akit kiválaszt magának egy, aki éppen lelkészi lesz avatva, nem magyaros, de bocsánat, és engem választott kell, egy vén embert, meg is kérdezték tőle, hogy ilyen vén embert akar. Maradt nálam, és akkor van, hogy köszönteni is kell, igét is mondani, és Ezékiel próféta könyvéből egy hosszabb szakaszból választottam ki így részt. Így szól az Úr, őr állóvá teszlek téged, ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. És a köszöntést is kellett mondani, és azt éreztem akkor, hogy ez egy fontos dolog, az őrállás. Nem nagyon szoktunk talán sokat beszélni róla, de amikor Miskolcra kerültünk káplánnak, a Fabinyi Tibor mellé, aki a püspöknek a édesapja, akkor ő megszervezte a gyülekezetben az őrálló közösséget, és maga is őrálló volt az őrállók között. ami azt jelentette, hogy szétosztotta a gyülekezetet, hogy mindenkinek legyen valamilyen, valahány gyülekezeti taggal kapcsolata, személyes kapcsolata, akiket megszólít, hív, vagy amikor látja, hogy elindulnak a hitben, akkor ha már ismerik egymást, akkor bizalmat nyerhet. És a gyülekezet közösségében egy olyan segítséget kapunk, ha ez működik. Nem könnyű megszervezni, szeretném mondani, de ha vannak emberek, akik akár ezen a néven, akár más módon, akár a presbitérium is lehet, hogy nem választunk a presbitériumba gazdag embereket, hanem olyanokat, akik alkalmasak az őrálló szolgálatra. Olyanokat, akik hitben járnak. Ez lehetséges, ezt még senki nem tiltja meg különben. Ez döntően a lelkipásztoron múlik. Tehát a mi gyülekezetünknek, olyan, az Emmaus gyülekezetnek olyan presbitériuma van, hogy a presbiteri üléseken a presbiterek közösen imádkoznak. És azt gondolom, hogy ennek meg is van az áldása, hiszen nem a zárszámadás az egyetlen témájuk, hanem az csak ha kell, különben meg a lelki dolgokról beszélgetnek. Tehát mert mi történik? A gyülekezet így egy békesziget az Istentől, amelyiknek lehet kisugárzása a világ fölé, és nem arra gondolok, hogy most tömegevangelizációk lesznek, és tódulni fognak az emberek. De Jézus ma is szerte jár és keresi az elveszetteket rajtunk keresztül. És ha egy-egy ember megmenekül a kárhozattól, hát akkor csak hallelujját énekelhetünk. És ez természetesen megtörténhet, csak nem szabad elfelejteni, ha az édenben bekúszott a kígyó, akkor besiklik a legjobb gyülekezeti közösségbe is. És nem kígyónak mutatja magát. Egy Boyce nevű angol vagy valamilyen brit teológusnak egy könyve, az a kérdése, hogy mi történt a kegyelem evangéliumával, nagyon-nagyon jó, nagyon mély könyv is. Azt mondja, hogy ötféle módon jön a kísértés a gyülekezetekbe. Mert amikor kaput nyit egy gyülekezet a világ felé, akkor azon keresztül olyan ideológiák áramlanak be, amelyek hatni fognak a gyülekezetben, hiszen van egy hatalom mögötte. És általunk is ismert dolgokat sorol, tehát nem ismeretlen, a humanizmus. Csak gondolkozzunk rajta, hogy hallunk-e még olyan igehirdetés templomokban, ahol a humanizmust felemelik. Ha hallunk, az azt jelenti, hogy ott arról van szó, hogy az ember az Isten. Mert a humanizmus egyáltalán nem emberiességet jelent, hanem az ember önmaga nagyjátételét jelenti. Aztán írja, hogy a relativizmus. Ez az, hogy nincsen egy egységes, mindenki által elfogadott rend, amihez ragaszkodnunk kellene, hanem az igazság az relatív. Tehát ami nekem jó, az jó. Aztán beszél a pragmatizmusról, ez ennek szintén testvére nagyjából, ahol senki nem számít, csak én. Hogy az én előmenetelem, hát olyan döbbenetesen lehet hallani 15-16 éves gyerekektől, hogy nekem van egy tervem, meg fogom valósítani önmagamat, és én ennek érdekében ezt teszem, meg ezt teszem, meg ezt teszem. És akkor van egy, amit nem fogalmaz meg, mondjuk fogalmazhatta volna hédonizmusnak, de ezt írja, hogy a mérhetetlen erkölcsi posvány, valami ilyesmit ír. De hogy bejön a gyülekezetbe, tehát nem azt mondom, hogy mi van a világban, hanem ő, aki valamikor valószínű presbiteriánus lelkész volt, utána elment egy evangéliumi kisközösségbe, lelkipásztornak, és írja, hogy ezt, amit ő most leír, először kikezdte a nagyegyházakat, aztán becsúszott az ördög azokba az egyházakba is, amilyen az övé, most már ugyanaz van, az ő imaházaikra is ki van írva, gyertek ebbe a templomba, mert itt csak 20 perces igehirdetés van, tehát ez már jóval túlhaladta az enyém a 20 percet. Így csak 20 perces ige hirdetés van, utána kávézhatunk, egy másik helyen nálunk este van istentisztelet, nyugodtan kimehettek egész nap a tengerpartra, majd utána bejöztök, és van nagy parkoló, úgyhogy mindenkinek van hely. Tehát ez teszi vonzóvá az istentiszteletet. És olykor az a gyanúm, hogy gyönyörű hangversenyek vannak, és azok az emberek kimennek, és azt mondták, hogy hallottunk egy szép hangversenyt. De azok nem fognak következő vasárnap elmenni, és nem az a baj, hogy nem mennek el. Hát ne menjenek abba a templomba, de hát Jézushoz nem mennek. És rendezhetünk akármilyen fantasztikus versenyt és bármit, és nem gondolom, hogy a gyerekekkel foglalkozóknak nem kell játékot csinálni a gyerekeknek, csak azt gondolom, hogy a sorrend az nem lehet más, mert akkor már az első parancsot félretettük. Ne legyen más Istened. Hát ha nem ő az első a gyülekezet életében, akkor azt jelenti, hogy már nem csak becsúszott a sátán, a kígyó nem csak becsúszott a gyülekezet közösségébe, hanem ő uralkodik. Ő irányítja a gyülekezetek életét. Olyan nagy kegyelem, hogy ennek nem kell így lenni. Olyan nagy kegyelem, hogy eljöhetünk alkalmakra, ahol Isten beszél velünk. Persze tudnunk kell, hiszen ennek az igének az első fele erről beszél. Nincs emberi hatalom, amely a kísértőt le tudja győzni. Ha pedig nincs, akkor arra az Istenre kell figyelni, aki kétszeresen is mondja ebben az igében, hogy vegyük föl az ő fegyverzetét. Hogy álljunk meg, ne rohanjunk, legyen időnk felöltözni az Isten fegyverzetét. És én azt gondolom, hogy arra is jó gondolni, hogy ha talán bántónak is tűnik, hogy a sátánnak a jellemvonásaival rendelkezünk, de a sátánnak a bennünk lévő jellemzőit először attól meg kéne szabadulni. Hiszen olyan nincs, hogy én megyek Istenhez, tele erőszakos gondolattal, pénzimádattal, bálványimádással, minden imádattal, és akkor azt mondom, felteszem az Isten fegyverzetét, 6 dologról van szó az igében, és akkor majd meg tudom vívni a harcot. Hát nem tudom megvívni a harcot. Az első természetesen minden bűnnel kapcsolatban a felismerése a bűnnek. Egészen pontosan felismerése, hogy mi lakik a szívünkben. Akár azokból a jellemzőkből, amik itt a igében le vannak írva, a sátánnal kapcsolatban, hogy a mi ellenségünk az ördög, aki hatalmas, aki erős, aki a sötétség világának az ura, aki harcol értünk, hogy az övé maradjunk, hogy minden sikere a mi életünkben az egyszerre vád Isten előtt. Ne ő is tudja, mi lenne a jó, a helyes. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon. És ahhoz, hogy mi felvehessük az Isten fegyverzetét, ahhoz fel kell ismernünk, hogy Istennek minden bűnre, minden megkísértett helyzetre egyetlen egy megoldása van. Jézus. Mindenre. És a kereszt győzelem, győzelmi hely. A Krisztus győzelme. És a kereszt akkor lesz az én győzelmemnek a helye, hogyha oda viszem az elromlott, a beszennyezett, a gőgös, a megistenülni vágyó, a hatalomra vágyó énemet. A másikon uralkodni vágyó énemet, a hazug énemet, a csábító énemet. Amilyen vagyok, ahogyan viszonyulok, azt, hogy hogyan manipulálok embereket, hogy elfogadjanak. Hogyan próbál az ember tetszelegni mások előtt. Hívő emberként is, természetesen ige hirdetőként is. Hogy láthatóvá váljak, és ez aminek az ördög örül. Tehát örömet szerzünk neki, magunknak meg halált. Azzal az énekkel fogjuk befejezni, hogy van erő, van csodás erő, van Krisztusunk vérében. Mert mindegyikünknek egyúttal tapasztalatunk is, hogy így van. Lehettek erőssé, ha leteszitek a sötétség fegyvereit Krisztus keresztjénél, és ha meg akartok állni az Úr előtt, hogy megújult szívvel felöltsétek az Isten fegyverzetét. Lehet győztes egy gyülekezeti közösség, lehet győztes egy keresztény ember, és nem akarlak ámítani benneteket természetesen. Ha azt mondom, hogy egy rozog a beteg testben, én győztes vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy nekem nincsenek bűneim. De hát a szívem szándéka, testvérek, hogy szent ember legyek. És ez a szívem vágya. És ez újra és újra megromlik. De amíg Jézus nem jön ítéletre, az irgalom érvényben van. A kereszt ereje még működik mindazoknak az életében, akik vágynak megszabadulni az ördögi manipulációtól, és akik szívük szerint teljes életüket, teljes bizalommal leteszik az Úr kezébe. Amen. Uram, köszönöm, hogy Te az vagy, akinek kijelented magad, és mi azok vagyunk, akinek Te mondsz bennünket, szolgák, rabszolgák, sötétségben járók, mindaddig, amíg szavad el nem ér a szívünkig, amíg világosságoddal fel nem tárod sötétségünket, annak titkait, és amíg meg nem értjük, hogy egyedül Te tudsz azoktól minket megszabadítani. Nincs erőnk, semmilyen lehetőségünk más embereknek se. És minden ígéret, hogy hol kapunk segítséget, csak kárunkat okozza, mélyebbre süllyedünk, még sok ember társunkon látjuk, az értelmét is elveszíti. Uram, köszönöm neked, hogy ma is és ezekben a napokban is úgy akarsz jelen lenni, hogy világítsz, hogy ígéddel bevilágítsz a szívünkbe, a lelkünkbe, a gondolatainkba, az érzéseinkbe, a vágyainkba, a terveinkbe, és fel akarod tárni benne, és te fel tudod tárni, hogy mi az, amit itt kell hagynunk, amit le kell tennünk a keresztövébe, hogy felöltözhessük azt a fegyverzetet, amelyen ellenállhatunk a leggonoszabb napon is, mert az a fegyverzet a tiéd, te ajándékozod, használatra adod nekünk, Uram. Kérlek, áld meg a mi most következő beszélgetéseinket, hogy szabad ígéd még jobban elmélyüljön a szívünkben. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg. Amen.
Vágyol-e elhagyni bűneidet az Úr fél? Van nagy erő, vágyol-e győzni a sátán felett, e vérben csodás az erő, van erő, van, csodás erő van, Jézusunk vérében, van erő, van, csodás. Jézus vérében van nagy erő, jöjj csak, hisz gyógyírt lesz a Golgotán, e vérben csodálatos. érzed-e, hogy szíved új és alakos? Jézus félében van nagy erő, tisztátalan szíved tisztára mos, e vérben csodás az erő. Van erő, van, csodás erő van Jézusunk vérében. Van erő, van, csodás erő van Jézus drága szent vérében. Szolgálni vágyol -e Jézust talán, Jézus vérében van nagy erő, csak neki zengeni nap-nap után, e vérben csodás az erő. Van erő, van, csodás erő van Jézusunk.